gyerekeket elbocsátjuk, akkor áldjon meg az új titeket. Nagyon örülök neki, hogy együtt lehetünk ezen a mai ünnepen. A Krisztus feltámadásának ünnepe van elsősorban, ugye? Nekünk ez a legnagyobb forradalom, amelyet Jézus Krisztus hozott el, és nem évente egyszer ünnepeljük, hanem minden vasárnap ünnepeljük a menny forradalmát. Halleluja! Amelyet felforgatta az akkori rezsimet, diktatúrát, a sátán uralmat és hatalmat, megtörte, azt mondja a Biblia, a hatalmasokat, az uralkodókat, a levegő birodalmának, fejedelmeinek hatalmát megtörte, nyilvánosan megszégyenítette őket, és uralkodik örökön örökké. Tehát ez nem egy sikertelen kudarcos forradalom, amely a 48-49-es szabadságharcunk volt, bár nyilván a történelem ismert alapján azért lehet látni, hogy mi volt annak az oka, és bizonyos szempontból érthető volt. De mégis egy olyan forradalomban van részünk, amely győztes forradalom, amely hadvezére Jézus Krisztus győztes, és bennünket is győzelemre vezet. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nyissátok ki a Bibliáitokat a Máté evangélium a 12. fejezeténél, és a 9-től 21-es versét erő szakaszt olvassuk el együtt. Máté evangélium a 12. fejezet 9-től 21-ig. Álljatok föl, kérlek, és így kövessétek Bibliáitokban a mai ige szakaszunkat. Máté 12:9-21. Onnan eltávozva bement a zsinagógába, mármint Jézus, ahol volt egy sorvadt kezű ember, megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene? Ő pedig ezt mondta nekik, ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az a verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a junál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez. Nyújts ki a kezedet. Az kinyújtotta és meggyógyult a keze, ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek és elhatározták, hogy végeznek vele. Amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan. Sokan követték és meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta nekik, ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljék, amit Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akit kedvel a lelkem. Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. A megrepett nátszálat nem töri el, és a füstölgő mécses nem oltja ki, míg győzelemre nem viszi az igaz ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Amen. Eddig az ige. Foglaljatok helyet, kérlek titeket. Tehát az első kérdéseit az Isten igének, amit föltesznek ezek a farizeusok, hogy bontsom a szituációban, Jézus eszi föl nekik, de nyilván a provokatív élethelyzet, mint kísértés jelenik meg ebben a szituációban. Lukács ezt az egész helyzetet így örökíti meg. Egy másik szombaton, tehát nem azon a szombaton, amikor kalászt épegettek, hanem tovább mentek, és egy másik szombatról van szó, bement a zsinagógába és tanított. Tehát hirdette az igét. Volt ott egy ember, akinek a jobb keze sorvat volt, tehát ugye a jobb kéz az erő, a munkavégzés kezdett, tehát gyakorlatilag ez az ember meg volt fosztva attól, hogy boldoguljon az életben, és egy teljes életet éljen. Gyakorlatilag azért a homályba sododott a betegsége miatt is, ahogy gondolkodtak a zsidók róla, meg az, hogy jobb keze volt beteg, az ember egy ujját elvágja, milyen béna tud lenni, és szerencsétlen tud lenni. Igaz? Gyógyítson meg az úr minél hamarabb. Az írástudók és a farizeusok figyelték Jézust, gyógyít-e szombaton, hogy így módon találjanak valamit, amivel vádolhassák. Nos, ugye a farizeusok abban az élethelyzetben találták Jézust, amely legalkalmasabbnak tűnt számukra arra, hogy vádat emeljenek ellene. Ez volt a céljuk. Azt olvassuk a Máté evangéliumában is, itt is. Ugyanis tudták Jézusról, hogyha lát egy beteg embert, akkor ő meg fogja gyógyítani. Legjobb helyen voltak ahhoz, hogy bevádolhassák, mert az Isten tisztelt helye a zsinagóga volt és szombat volt. Tehát úgy gondolták, na, itt a lehetőség. Jézus úgyis meg fogja gyógyítani, ezt tudták, mert Jézus minden beteget meggyógyított, aki csak hozzáment. Nem hagyta őket betegen elmenni tőle. Tehát úgy gondolták, itt a lehetőség arra, hogy az általuk hatalomra törőnek tartott Jézust elfogják és letörjék a hatalmát. Ugyanis azt tartották Jézus Krisztusról, hogy mivel az emberek követték őt, veszélyezteti az ő hatalmukat, amit szereztek, ugye vallási hatalom révén a név fölött. A Jézus kijelentése, hogy megfordítja ezt az egész kérdést, azt mondja, szabad jót tenni szombaton. Ugye ezt állapítjuk meg. A szombatnapi parancsok közül érdemes ismerni azt, amit a farizeusok tanítottak, hogy szombatnapon csak azt a fajta gyógyító tevékenységet, azaz munkát lehetett végezni, amely annak a megmentését szolgálta, akinek ha nem segítenek szombaton, meghal másnapra. Hát amikor láttak egy beteg embert, akkor mélegelték, ha segítségre volt szüksége, hogy ki bírja még a szombatnapot, akkor nem segítettek neki. Mondta, hogy még kicsit bírt ki, szombat van, szenvedjél, de te úgyis megmaradsz holnapig, majd holnap gyógyítasd magadat. Tehát így gondolkodtak ezek a farizeusok a törvény, és így tanították, hogy csak azt szabadod gyógyítani, aki elpatkol másnapra, hogyha meg nem segítik, és nem segítenek rajta. Tehát ez volt a szombatnapi parancsolat. Jézus felhívja a hallgatói figyelmét arra, hogy, ahogy itt olvassátok is, egy példát mond nekik, hogyha egyetlen egy juha van valakinek, egy juhocskája, és az beleesik a verembe, vagy a kútba, ugye ki az, aki nem menti ki azonnal, és nem segít rajta, és ki az, aki megítélne bárkit is, aki ilyet tesz, hogy az egyetlen juhocskáját kimenti, hát mindenki elfogadja, hogy kimenti a juhocskáját. És Jézus felhívja a figyelmüket a farizeusoknak arra, hogy az ember pedig sokkal értékesebb a juhnál, még akkor is olyan kedves valakinek az egyetlen juhocskája. Az emberi élet értéke sokkal több egy állat értékénél. Jézus is pontosan így van ezzel, mint amit a példázatban említ ezekről a farizeusokról, minden ember számára személyesen fontos. Minden egyes embert személyesen ismer, és minden sors, minden emberi sors neki személyesen fontos. Jézus nem a tömegeket látja, és nem a tömegeket nézi, hanem látja ezt az egyetlen embert, akinek a jobb keze beteg, és tudja, hogy nem tud dolgozni, nyomorúságon ítélve, és ki van szolgáltatva. Ő ezt az egy embert látja szükségben lévőnek. És ma is így van, amikor Isten lenéz a földre, a mennyből, akkor az embereket személyesen látja, és hogyha belegondoltok abba, hogy Japánban mi történt, gondolom többen követtétek az eseményeket, tragédia, azt sem tudják, hány ember halt meg. És amikor énekeltük az első éneket, hogy meglendül a föld, megmozdul a víz, a tenger, és a hegyek leomlanak, szinte mindegyik megtörtént most Japánban. Döbbenetes egyébként ez a dolog. És ezeket az embereket is Isten egyenként ismerést tud róluk, mindegyikről. Nem tömegeket látom, hogy meghaltak 10 000 vagy 100 000, hanem egy-egy lelket is számoltat az Isten, és éppen ezért Jézus Krisztusnak fontos volt az egyetlen lélek, az egyetlen szív, egyetlen élet. Jézus tehát felülírja a farizeusok szabályozását. Ugye a farizeusok azt a kérdést tették föl, hogy szabad-e szombaton gyógyító munkát végezni? Jézus pedig azt mondja, rossz a kérdés. A jó kérdés így hangzik. Szabad tehát jót tenni a szükségben lévőkkel szombaton? Tehát nem az a kérdés, hogy szabad-e gyógyító munkát végezni szombaton, hanem a szükségben lévőkkel jót tenni szabad-e szombaton. A szombat alkalmas-e arra, Isten dicsőségére van-e az, hogyha segítünk az embereken. Nézzünk egy példát. Készülsz Isten tiszteletre, már veszed a kabátot, ha gyerekeid vannak, azok is ugye éppen sikerült elérni, hogy most pontos időben indultok, és jön egy telefonhívás, szól a telefonon, hogy édesanyád elesett és eltört a lábát. Ugye a normális ember nem bosszankodik, hogy miért vasárnap történik ez, amíg éppen Isten tisztelete mennék, hanem vagy azt mondja, hogy drágám, menjetek busszal Gyülibe, majd megyek én is, gyorsan szaladok, és megnézem, mit tudok tenni, hogy tudok segíteni édesanyámon, és megyek azonnal. Vagy amikor megtudtam, mi van, ír egy SMS-t a gyülekezetbe valakinek, hogy figyelj, imádkozzatok már, mert nagy baj van, eltört, műteni kell, ne kell műteni, stb. Ugye ez a normális reakció, nem? Nem az, hogy hú de gáz, anya, várjál, míg vége az Isten tiszteletnek, majd utána segítek. De ugyanaz a helyzet, ki az, aki megítélne bárkit, hogy a gyereke súlyos beteg lesz, és vasárnap viszi mert vasárnap belásod, és vasárnap kell vinni orvoshoz. Hát ki az, aki azt mondja, miért nem jöttél Isten tiszteletre? Ugye az lenne az abnormális, ha vasárnap eljönne Isten tiszteletre, hozná a beteg gyerekét, és nem foglalkozna vele, hogy az beteg. Nem? Az a beteg dolog, az az abnormális dolog. Na most ezt csak azért mondtam, mert így forgatták ki az Istennek a szívét, az Istennek gondolkodás módját ezek a vallásos emberek a ezek a tanítók. Nagyon figyelem, felszedni minden a figyelmeteket, hogy a vallásosság lekorlátozza az ember józan ítélő képességét. Nem voltak képesek józanul és tisztán gondolkodni. Figyelem! Amikor bármelyikünk szívébe a kegyetlenség vagy a kielhetetlenség merül föl, akkor már úton van a vallásosság felé, mert Isten irgalommal és szeretettel van tele az emberek felé. Amen. Amikor közömbös az ember szíve az elesettek, a nyomorultak felé, akkor ott már baj van. Akkor a szíve kezd megkeményedni, és kell imádkozni, Uram, a te irgalmadat, és a te szeretetedet töltsd be az én szívembe a Szentlélek által, hogy érezzem, amit te érzel, amennyire elbírom azt hordozni. Nyilván. És láss, amit te látsz, amennyire nekem azt látnom kell. A következő dolog a gyógyulás sorájának a menetrendje. Nézzük ezt meg közelebbről. Az első dolog, ami jellemezte Jézust ebben a gyógyítás csodájában, az a szeretet és az irgalom volt. Tehát, hogy említettem, Jézus egyetlen Jóskához hasonlítja a bajban lévő szemét, jelezve, hogy ő nem tömeget, hanem személyeket lát, amikor emberekre tekint, és életeket, egy-egy életet, nem sokaságot. A másik dolog az irgalommal és a könyörettel kapcsolatban, vagy a szeretettel kapcsolatban, Reinhard Bonnke híres evangélista, akinek adatott a Szentlélek által, mint ajándék, a gyógyítások csodatévő ereje és hatalma, ő maga elmondja, amikor Isten lelke ezt adta neki, és bátorította, hogy milyen módon történt az első csodatétel és az első szituáció. Na most ő maga mondja, hogy amikor kéred a Szentléleket, hogy adjon neked a gyógyítás kegyelmi ajándékát, akkor ezzel te betegséget kérsz magadnak. Mert szükséges, azt mondja, hogy betegségeken menj keresztül ahhoz, hogy irgalommal és könyörülettel tudj tekinteni az elesettekre, a betegekre. Mert mi így vagyunk összerakva. Az Isten tel van irgalommal és kegyelemmel, de nekünk szükségünk van arra, hogy átmenjünk dolgokon, hogy egyáltalán meg tudjunk érteni másokat. Tehát ezt jól látni, ugye? Idéztem már, de most pontosan itt van az ige, a 2 Korintus 1:3-4. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, az irgalom atya. És minden vigasztalás Istene, halleluja! Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalassunk másokat minden nyomorúságukban, hogyan? Azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Krisztus tel volt irgalommal és kegyelemmel. Mi mérték szerint nem egyformán vagyunk tele irgalommal és együttérzéssel, azt szerint tudunk együtt érezni egy szituációban, amilyen mértékben mi már átmentünk azon, és megtapasztaltuk Isten vigasztalását. És azt szerint tudunk szolgálni emberek felé, ahogy megtapasztaltuk a nehézségben, a nyomorúságban, az Isten kegyelmét és vigasztaló erejét, mert ez ad nekünk bátorságot arra, egyrészt ugye hitelesítesz bennünket, együtt érzünk, nem olcsó frázisokat fog mondani az embereknek, és olcsó tanácsokkal megveregetjük a vállukat, hanem azt mondjuk, figyelj, átmentem rajta, így és így történt. És Isten hatalmas kézzel így és így hozott ki engem. Isten megvan a hatalma és módja, hogy téged, lehet, hogy más módon, de téged is kihozzon ebből. És lehajjon hozzád, és fölemeljen téged. Igaz, ez egy bátorító dolog. Így van, egy bátorító dolog. Ez a jó bátorító hozzáállás, de azt gondolom, hogy az irgalom a gyógyításban is abból származik, hogy valaki együtt tud érezni a nyomorultakkal, az elesettekkel, enélkül nem tud értük imádkozni sem úgy. Nem tud rajta keresztül átáradni. Ugye miért? Hát amikor az embereket megérint Isten hatalma, rajtad keresztül érinti meg, ha meg be vagyunk dugulva ezen a területen, nem tud átjárni bennünket, és nem tud átjönni rajtunk keresztül Isten igalma és szeretete az egy-egy lélek, az egyes emberek felé. Másik dolog, amit szeretnénk a gyógyításhoz, ha a figyelmetet ajánlani, az, hogy Jézus szólt. Tehát gyógyulásnak egy fontos feltétele volt, az, hogy Jézus azt mondta, hogy ekkor így szólt ahhoz az emberhez, nyújts ki a kezedet. Hát Jézus szólt. A csoda mindig így kezdődik. Tehát a látható szintje, egyik zirgalom, amely nem látnak az emberek, az a szívben történik. A másik a látható része, amikor szól az Úr. Kijön Istennek a beszéde egy betegséggel kapcsolatosan. Ugye halljuk, ezeket én is hallottam, meg beszélgettem emberekkel, akik előszeretettel imádkoznak betegekért, és úgy gondolják, hogy mindig imádkozni kell a betegekért, és most ezt nem akarom mondani, hogy rossz vagy jó, én azt gondolom, betegekért imádkozni mindig jó, csak nem mindegy, mit körítünk hozzá. Tehát, hogy mi az, amit hozzáteszünk ahhoz, hogy most imádkozunk betegekért, és mindenki meg fog gyógyulni, vagy azt mondjuk, hogy imádkozunk minden betegért, az Úr pedig tegyen, amit jónak lát, vagy imádkozunk egy-egy betegért, mert az Úr szólt hozzám, hogy azt az embert akar meggyógyítani. Ez a gyógyítások egy ajándéka. Azt imádkozunk betegekért, ez a fajta irgalom és könyörületnek és a felelősségünknek az elsődleges része, hogy imádkozunk a betegekért, ez természetes dolog. Nos, azt mondják prédikátorok, akik előszeretettel imádkoznak így betegekért, hogy nem értik, hogy miért van az, hogy imádkoznak egyesekért, azok meggyógyulnak, másokért meg imádkoznak, és azok nem gyógyulnak meg. Hát azt gondolom, a kulcs abban van, hogy valakivel kapcsolatban a szó, nyilván gyógyítások egyen ajándékáról beszélünk most kimondottan. Tehát az a karizmának a megnyilvánulásáról. Tehát ennek a karizmának a megnyilvánulása nélkülözhetetlen, ehhez nélkülözhetetlen, hogy hallja valaki, mit mond az Úr. Tehát hallom, mit mond Jézus Krisztus arra a szituációra, és vele együtt szólok. Tehát azt mondom, amit ő mond. És ettől működik a dolog. Hát végül is Krisztus teszi ezt rajtam keresztül, és ezeket, ha olvassátok ezeket a dolgokat, amik ilyen józan emberek leírják a gyógyítások csodáját, az mind hallja, kinyilatkoztás az a Szentlélek által, meg a Reinhard Bonnke is azt mondja, hogy imádkozz most a vakokért. Nem azt mondja, hogy bénákért imádkozz, a sántákért imádkozz, a solvadásokért imádkozz, hanem most a vakokért imádkozz. Mert azokat meg akarom gyógyítani. Mondd ki, hogy vak szemek nyíljatok meg. És akkor kimondta ezt, mert mondta neki, szerintem mondja ki, kimondta, hogy vakszemek nyíljatok meg, és Istennek a hatalma átállat rajta keresztül, és elkezdtek kiabálni az emberek a tömegbe, hogy látok, 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 és akkor több vaknak a szeme megnyílt. Vagy lehet erről hallani, hogy szólt hozzá Szentlélek, hogy szólj ahhoz a tolószékben ülő emberhez, hogy állj fel. Tehát nem arról van az, hogy próbálkozott, hogy hát ennek is megpróbálom, azt is megpróbálom, az hát a 10-ből 1-ben jön, a több meg összeesik. Nem szólt hozzá az Úr, hogy azt akarom mondani ennek az embernek, hogy kelj fel, és járj. Nem Reinhard Bonnke akarta mondani ennek az embernek, hanem Jézus Krisztus akarta mondani ennek az embernek, és az Isten szolgája pedig hallotta, mit akar mondani az Úr, és vele együtt szólt. Tehát megvallotta azt, amit az Úr mond, és ebben volt a hatalom és az erő. Tehát a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen az irgalom és a könyörület és a szeretet mellett az, hogy szóljon az Úr ennél a karizmának a működésénél. Aztán a beteg Jézus iránti bizalma. Ez megint nagyon fontos dolog, a látni, itt azt mondja, hogy kinyújtotta a karját. És azt kinyújtotta. Mondta neki, nyújts ki a karodat, nem olvassuk a Bibliában, hogy nem nyújtom, nem fog itt semmi történni, úgyis hiába az egész. Azt olvassuk, hogy kinyújtotta a karját. Tehát azt nem tudjuk, hogy a beteg mit gondolt Jézusról. Azt sem tudjuk, hogy mekkora hite volt. Fogalmunk sincs, mekkora hite volt meg az embernek. Viszont az biztos, hogy minden beteg ember az utolsó szalmaszába is belekapaszkodik, hogyha egy kicsi esélyt is és reményt lát, hogy azáltal meggyógyulhat. Így van? Az biztos, hogy az ember, ha egy kicsi esélyt is látta annak, hogy most meggyógyulhat, akkor abba belekapaszkodott. Tehát valamennyi hite biztos volt. Valamelyik is reménység biztos volt. Nem írja a Biblia, hogy túlállott a hittől, és megvallotta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Semmilyen dolog nem történik, egyszerűen csak lehet, hogy tétován, bizonytalanul elkezdte kinyújtani a karját. Engedelmeskedett az Úr Jézusnak, nem tudjuk, mit érzett, hogy érzett egyáltalán valamit, hogy vizsgette neki, hogy melegedette, vannak ilyen dolgok. Máté nem is tartja fontosnak, hogy ezt leírja. Ha fontos lenne, hogy érezzen valamit ez a beteg, akkor leírta volna az evangélista, de ez nem lényeges, mit érzett. Egy dolog lényeges volt, hogy megtettem, amit az Úr mondott. Nyújts ki a kezedet. Valószínűleg össze volt sorvadva, ugye nem fejlődött ki ez a kar, és lehetett látni, és egyszerűen csak, hogy lehet kinyújtani, ezt én nem tudom, csak egyszerűen, tehát ő hozott egy döntést, hogy elfogadja, amit Jézus mond, és amit nem tudott kinyújtani, azt most megpróbálja. És ha nyújtotta kifele, lehet a keze egészséges. Döbbenetes dolog, igaz? Hát, ha te ott lettél volna, azt mondom, halleluja! Nem? Ez a normális reakció, hogy ilyen szituációban, ha valaki tiszta szívvel van, és örül annak, hogy egy másik ember meggyógyul, és örvendezik Isten csodáinak. Igaz? Szóval a gyógyulásnak a következő, tehát Isten szerint a gyógyításnak a következő lépcsője pedig, hogy és az meggyógyult. És a keze ugyanolyan lett, mint a másik. Nem lett hosszabb 2 centivel, 4 centivel, nem 5 vagy 6 ujja lett, vagy 8, vagy 10, mert ugye összevonták a dolgokat, hanem olyan lett, mint a másik. Tehát egészséges lett. Nem mondanád meg, hogy beteg volt. Ez az Isten munkája. Lehet látni a Bibliában, hogy Jézus Krisztus sosem félig gyógyította meg az embereket. Volt, aki úgy látom az emberek, mint a fákat, imádkozott tovább érte, hogy teljesen megnyíljon a szeme. De amikor az Isten gyógyít, akkor tünetmentesen gyógyítja meg azt a betegséget, amivel kapcsolatban gyógyít. Nem felületesen, nem enyhíti a panaszokat. Amikor ő meggyógyít valakit, azt lehet látni, hogy teljesen helyreállítja a testi egészségét, és amikor ő szabadít, teljes mértékben megszabadítja a megkörözöttet, a bűn, a sátán hatalom alatt lévő embereket, teljesen kihozza, teljesen szabaddá teszi, nem végez fél munkát. Amen. Az Isten gyógyító munkájára ez teljes szabadulást ad, teljes helyreállítást ad. Mi akkor is, hogy a testünk romlandó, és nem jelenti az, hogy nem leszünk soha betegek, akiket meggyógyított az Úr. Értitek? Tehát mert nem a mennybe kerülünk. Egy sor a Lázár is meghalt végül is, igen. Segíteni is akartak neki, mert ugye idegesítette a farizeusokat, hogy egy ilyen két lábon járó bizonyságtétel van, és mindenki ment, azt nézte, hogy Lázár élt. Igen. Gondolkodtak rajta, egyébként olvasod a János evangéliumában, hogy gondolkodtak rajta, hogy elteszik lábbal őt is, meg Jézust is. Ez volt a reakciójuk. No. Tehát ugye abszolút a reakciója a farizeusoknak, hogy gyűlöködve, felháborodva kirohannak, nem egy normális reakció, mint mondtam, a vallásosság a józan ítélőképességet tönkreteszi. Amikor látsz embereket, hogy abnormálisan reagálnak, életteli, valóságos dolgokra, akkor lehet látni, hogy sok esetben a vakság, a kötelék van az életükön, egy vallásos kötelék van, és vegyük észre magunkon, és ha bármikor az ördög meg akar bennünket kötözni ezen a módon. Tehát még egyszer megerősíteném a gyógyulás csodájához, ugye itt a csodatévő erők munkája, a gyógyításban működő csodatévő erők karizmának a működéséről beszélünk. Erős és a szeretet és az irgalom, ami a mi részünkről nélkülözhetetlené tesz, hogy átmenjünk nyomorúságokon. A másik Jézus szól, és azzal Krisztussal szól együtt az, aki imádkozik a betegért. A beteg bizalma, tehát minimum annyi, hogy enged, és föláll, és ami van neki, van. Az a hit és bizalom, és a másik, a következő dolog pedig a gyümölcse az, hogy teljes gyógyulás történik, helyre áll teljesen a beteg fizikai egészsége, és ugye szellemi értelemben is igaz Isten munkájára ez. Nos, Krisztussal van a probléma. A 14. versben azt olvassuk, hogy a farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Hát most gondoljatok bele, normális reakció ez? Csak emberi szinten egészséges hozzáállás, meggyógyult egy beteg. Isten hatalmas módon tett csodát. Nem csak prédikált Jézus azon a szombaton, hanem be is mutatta Isten hatalmát és erejét a neki adott messiási küldetésben. És ezek az emberek felbőszülnek, kikészülnek, és mondják, meg kell ölni. Nem azt mondják, hogy figyelj, van egy beteg nagybátyám, unokahugom, öcsém, sógorom, Jézus, nem jönné le hozzá is, hogy meggyógyuljon? Nem ezen gondolkodik, itt a lehetőség, hogy ezek is megmenekülhetnek. Ki kell írtani? A minap beszélgettem egy emberrel, és nagyon jól elbeszélgettünk Istenről, hitről, erről a világról, és amikor a názáreti Jézus Krisztusra került a sor, felemelt a hangját, így kicsikét úgy felborzolta magát, és mondja, a zsidók se fogadják el, hogy ő Isten, és más vallások se fogadják el, hogy ő Isten. No, látod, milyen érdekes? Milyen szépen eddig elbeszélgetünk Istenről, a hitről. Mikor Jézus Krisztusra kerül a szó, akkor mennyire feljegesít ez téged? No, mert megvan írva a Bibliában a következő. Izrael viszont, ez a Róma 9.31-33, Izrael viszont, amely kereste az igazság törvényét, nem jutott el a törvény szerint igazságra. Miért? Azért, mert nem hit, hanem cselekedetek útján akarták azt elérni, beleütköztek a megütközés kövébe, amint megvan írva, íme a megütközés kövét a megbotlás szikráját teszem Sionba, és aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Ugye ez a názáreti Jézus Krisztus, az Ézsaiás 28.16 és az 1 Péter 2.6-8 is ezekről beszélnek. Tehát amikor a emberekkel beszélgetünk, látnod kell, hogy mindig Krisztussal van a probléma. Ő a sarokkő, ő a megütközés köve. Vagy fölépülnek az emberek rá, és megerősödnek, és egészséges életet kezdenek élni, hozzá ragaszkodva, vagy megütköznek, vagy rájuk esik ez a kő. Ugye, amikor rájuk esik, ez arra vonatkozik, mikor Jézus ezt mondja, az utolsó ítéletre vonatkozik, tehát mikor majd megítéli őket a Krisztus. A megütközés pedig az, hogy belütköznek, és nem tudnak fel mit kezdeni. Mert csak hazugságot tudnak mondani, fölhozni Krisztussal szemben, amit maguk is tudnak, hogy hazugság. beleütköznek, nem lehet kikerülni Krisztust. És mindig Krisztusa van a probléma. Ő a sarokkő, a megütközés köve. Farizeusok, azt olvassuk, a Márk igyezi föl a 3. rész 6. versében az evangéliumában. A farizeusok pedig kimenve a Heródes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogy végeznek vele. Na most ezek utálták egymást. Tehát a farizeusok, ugye a Heródes pártiak, akik pogányok voltak, meg ugye egy pogány királyhoz kapcsolódtak, és hatalmát istenítették nyilván egy-két hivatali pozícióért, egy-két tele pénzeszsák. Nem azért mondja, hogy szerették Heródes, nem annyira szerethető ember volt az. De ugye, mint minden korszakban vannak a pedálozók, a nyalizók, akik nyaliznak a hatalomnak, és kiszolgálják a hatalmat, anyagi érdekek folytán, vagy volt ilyen a kommunista rendszerben is, ugye, akik kiszolgálták a hatalmat. Miért? Hogy dupla fizetést kapjanak, hogy előmenetelük legyen, hogy gyerekeiknek előmenetele legyen, pénzért és hatalomért cserébe. Nos, ugyanezt történik. Mind a két tábor féltette maga hatalmát, és abban voltak egyen, hogy gyűlölik Jézust. Tehát nem az útjuk volt egy, meg az ideológiájuk volt egy. Egy volt, egyben, egy dologban voltak egyek, hogy gyűlölik Jézus Krisztust. Gyűlölik őt. És készek voltak összefogni, hogy megöljék őt, mert látták, hogy a nép őt követi, és a hatalmuk csökken. A nép felett való hatalmuk és a befolyásuk csökken, mert Jézus Krisztust emeli az Isten, és egyre több ember tapasztalja meg Istennek hatalmát és erejét, ami rajta keresztül nyilvánult meg, személyes életekre nézve. A Lukács evangélista, a Lukács 6.11-ben pedig így ír, azokat pedig esztelen indulat szállta meg, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal. Nagyon érdekes, azt olvasok itt, hogy beteltek esztelen és tudatlan buta indulattal, és ebből fakadt a beszédük. No, nézzük csak meg magunkat. Mennyi butaságot tudunk beszélni, mikor indulatosak vagyunk? Igaz? Mennyi butaság jön ki a szánkon, amikor az esztelen és buta indulat elönti a szívünket? Ugyanezt történt itt is. Átadták magukat az indulatnak, és ebből fakadva nem gondolkodtak, nem mélegelték a szavaik súlyát, hanem elkezdtek beszélni, ettől az indulattól fürdöttem mindenféle butaságot, minden józanságot kerülve. Nem véletlen mondja Isten igény, hogy a Szent Szellem pedig az erő, a szeretet és a józanságnak szelleme. Amen. Ezért örültem, amikor azt hallottam Angyalország miniszterelnökéről, hogy nem kell lerohanni Líbiát katonai erővel, mert az egy világháborúhoz vezető konfliktus lehet az arab világ és Európa között. Ez józan gondolkodásmód. Nem akarom ezt megítélni, hála jó Isten, nem nekem kell ilyen döntéseket meghozni. Iszonyú nehéz. Iszonyú nehéz ilyen szituációkban, azt gondolom, helyes döntést hozni. Imádkozni is kell értük, akik döntés helyzetben vannak, az ő döntésük meghatározzák a te sorsodat is. Mert ha háború van, akkor ebből a társaságból, körülnézek, minden fiatalember, férfi mehetne fegyverrel, azt lövöldözhetne ott össze-vissza, amíg a golyó meg nem fogja. Nem tudjuk ezeket, néha nézzük a híreket, és látjuk ezeket a dolgokat, és néha nem gondoljuk, hogy egy-egy döntés a mi sorsunkat is meghatározza. Lehet többen böjtölnénk is imádkoznánk a Magyarország vezetőjéért és a Európa vezetőjéért, hogyha kicsit tudatosulna bennünk, hogy a döntéseinken múlik a mi jó létünk. Imádkozatok vezetőjétekért, meg a városért is, ahol vagytok, tudjátok, ismertem a Jeremiás prófétakönyvében van a másik, igen, és Timóteus levélben az első, amit említettem. Ezek a beszédek, amiket ezek a farizeusok kezdtek mondani, elkezdte az utat készíteni ahhoz, hogy ártatlanul és bűn nélkül halálra ítéljék Jézust, és halálra adják. Mivel tudták, hogy ártatlan volt, mindenki tudta. Maga a bíró, tehát Pilátus is kimondta, hogy nincs, nem találok semmit benne. Tehát egyértelművé vált, hogy Jézus Krisztus halála az teljesen jogtalan és igazságtalan körülmények között történt, abszolút jogtalan és igazságtalan ítélték őt halálra, és ezt a bíró is kimondta. De a beszédük, az eszten és buta beszédük elkezdte készíteni az utat, hogy ilyen eszten és buta dolgot cselekedjenek, hogy kivégezzék az értük jött mesiást. A 15-16-os versekben olvassuk itt az evangéliumban, hogy amikor Jézus ezt megtudta, eltávozott onnan, sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat, és meghagyta nekik, ne fedjék fel, kicsoda ő. Azt lehet látni Jézusról, hogy elmegy. a hiába való konfliktust kikerüli, elkerüli. Most ugye, ha fanatikus keresztény lett volna, akkor hamar mártír halált hallhatott volna, és mondhatta volna, én vagyok az Úr mártírja, ma meghaltam, érted, Uram? És fennek a mennyországban mondták volna neki, hogy figyelj, de még lett volna 40 év, és körülbelül 2000 ember megtért volna. Ha még maradsz egy kicsit, az lehet hamarabb hazajöttél, mint ahogy az kellett volna, kicsit túlpörögtél, barátom. Tehát azt lehet látni, hogy Jézus nem akart mindenáron hős lenni és hősködni, és nem akart felesleges konfliktusokba bocsátkozni, és nem is akart idő előtt, befejezni a földi pályafutását. Tehát a mártíromság nem azt jelenti, hogy valaki belerohan esztelenül a kardokba, ide lőjetek, ez nem jelenti a mártíromság. A mártíromság egy keresztény embernek sosem célja. És a mártíromság nem alapvető elhívás az embernek. De azért hangsúlyozom, mert az előző alkalommal beszéltünk erről, és most itt kijönnek ezek a bibliai igazságok, amik tovább vihetik az egészséges gondolkodásmódot a témában. Pál sem akart meghalni mindenáron. Azt olvassuk az 2 Korintus 11, 32-33-ban és az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezet 23-25-ben. Az a 2 Korintus 11, 32-33-at olvasom. Damaszkuszban Aresztász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Milyen jó! Gondolj bele, hogy Pál apostol friss keresztény volt. Akkor kezdett bizonyságot tenni, nagy vehemenciával. Mondta mindenkinek, hogy meg kell térni. Jézus Krisztus a Mesiás. Erről Ézsaiás, Mózes, mindenki. Ő a proféta. Minden ő. Gyere, gyere, térjetek meg! Felbojdult ugye a zsidó közösség, mert azt várták, hogy jön, és akkor elrendezi a keresztényeket, és meg akarták ölni. Mondta volna, Pál, itt vagyok. Rövid életű volt, szalmaláng volt az én keresztény életem, de most megdicsőítem az Urat. Nem ez történik, ha volt annyi esze, hogyha megmenekülhet attól haláltól, akkor mondja, figyeljetek, cigélj kicsit, van itt egy zöldséges kosár. Belülnék, engedjetek már egy kötélen. Nem mondta, hogy úgy tetszik így elmenekülni, elsunyogni. Hát azért, mert volt lehetősége megmenteni az életét. Érted? És ennek a gyümölcse az, hogy egész Európába eljutott az evangélium, mert az ember élni akart. Mert nem arra hívta az Isten, hogy mártír legyen ott az első kanyarba, hanem, hogy hallják a pogányok az evangéliumot, még akkor is, ha sokat kell ezért szenvednie az Úr nevét. Amen. A mártíromság, tehát nem esztelen önfeláldozás, sőt, azok, akik mártírok lettek, nem ez volt az elsőleges életcéljük. Nem is ez volt az életük fókuszában, hogy meghalok Jézusért. Nem azt olvasom Pált, hogy minden levélben azt írja, én most meghalok Jézusért. Most mindjárt meghalok Jézusért? Hát mégse. De lehet, hogy meghalok Jézusért? Van, igen, igen. Én már úgy letett az életét, és már úgy pontot tett jó hamar, de azt mondja a Bibliában, Pál apostol így írja a Filippi 1.21-24-ben, mert nekem az élet Krisztus. És a meghalás nyereség. Tehát nem félt a haláltól, nem erről van szó. Mert letette valóban az életét már korábban. Odaadta az életét Krisztusnak egyszer mindenkorra. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor melyiket választom, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és az Úrral lenni, Krisztussal lenni, bizonyossága van, és teljesen érti és tudja a mennyországot és annak valóságát, hisz tovább lát a földi dimenziótól. Mert ez sokkal jobb mindennél, az Úrral lenni mindennél jobb, azt mondja. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Ezért inkább maradok. Hogy nektek titeket tanítsalak és szolgáljak. Mert a küldetése Pál apostolnak az volt, hogy hirdesse az evangéliumot. Szülessenek gyülekezetek. Nem az, hogy mártír legyen. És amikor eljött az ideje, odaadta az életét is Krisztusért. Értitek? Tehát Krisztus is erre tanít bennünket, hogy nem kell az első kanyarban meghalni. Ha lehetőséged vagy életben maradj, akkor kerüld el az, hogy kivégezzenek, és szolgáld az Urat a következő években, ami adatik neked. Azonban, ha bármelyikünket elfognak, és oda kerül a sor, hogy az életünket elvegyék Krisztusért, akkor meg az Úr megtart bennünket, és magához lesz. És ad erőt is a mártíromság elhordozásához. Mint ahogy látjuk, Pálnak börtönben van, tehát bármikor kivégezhetik, és ilyen isteni erő töltött el a szívét a Szent Szellem által. Velem vagytok? Képbe vagytok? Tehát a mártíromság nem cél. A cél az, hogy az emberekhez eljusson az Isten országának evangéliuma, és minél több ember térjen és élete jusson. És ha ennek következtében valakit megölnek, akkor az evangéliumért történik, és a Krisztus követéséért történik, nem azért, mert bőstelen balga volt, és minden áron konfliktusokba akar bonyolódni. Amit Jézus tudatosan elkerült, ott hagyja őket. Nem veszekedik velük. Az Isten irgalmával kapcsolatban nézzük a 17-20-as verseket. Ugye itt a 17-20-as versekben Ézsaiás 42:1-4-et idézi nekünk Máté, az evangélista, mint egy beteljesedett proféciát Krisztus életében. A 18-as versben azt olvasok itt, hogy ugye Jézus a messiás, akit az atya küldött el, és az atya szereti a fiút. Aztán Jézus az atya szellemével jött el. Ítélete igazságos. Igazságos ítélete pedig abból fakad, hogy mert szeretetével megkereste az elveszettet, elmentélt egészen a Golgota szenvedéséig, és az életét is letett a bűnös, lázadó, elveszett emberért, hogy megmentse azt. Hirdette az Isten ítéletét, így hirdette, betelt az idő, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Hirdette, hogy itt az idő. Elközelített Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, mert közelítő Isten országa. A Máté 3:2-ben ezt így olvastuk korábban, tértek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Aztán azt is olvastuk róla, hogy nem kiáltoz, nem lármáz az utcán és tereken. Néhány ezt úgy értelmezik, beszéltem ilyen keresztényekkel is, hogy nem szabad kimenni az utcára evangélizálni, meg hangszórókkal menni, meg a terekre kimenni, mert Jézus sem lármázott az utcán. A kommunista rendszerben ez egy jó kibúvó volt attól, hogy vállaljuk Krisztus evangéliumát. Nyilván ott azért életveszélyesebb történet volt, mint most itt én beszélek ezekről. Tehát ott azért éles lövészet volt ez a mártíromság témában, sokkal inkább, mint most. Most nekünk Kánaánban óriási lehetőség van, óriási szabadságot élünk meg az evangélium hirdetésére. Legyünk hálásak azért, hogy nem mi aggódunk most, mint sok japán ember, hogy ki az, aki meghalt rokonaink közül mondjuk azokon a területeken, éle vagy hal-e. Nagyon nagy kegyelem, hogy mi így lehetünk ilyen nyugalomban, békességben. Se árvíz, se cunami, se földrengés. Dicsőség az Úrnak. Ilyen földet adott nekünk. Halleluja. Nem azért megérdemeljük. Ó, köszönjük, Uram. Amen. Szabad örülni neki. Szabad hálásnak lenne az Úrnak. Nem megfelelkez azokról sem, akik nyomorúságot élnek meg ezekben a napokban, és Isteneik nem tudják megmenteni őket. Az Úr kegyelme legyen velük, hogy felismerjék Krisztusban a megváltót, a messiást. Szóval nem kiáltoz. Tehát nem azt jelenti, hogy Jézus nem hirdet az evangéliumot, hisz a 15-ös vers másik fejében azt mondjuk, hogy mentek utána sokan, és meggyógyította őket. Tehát nem befejezte a szolgálatot, mert ciki, meg mit mondanak a farizeusok, mi jajaj, hanem kikerült azt a fajta vitatkozást, ostoba hiába való veszekelést. A lármát erre kell érteni, tehát nem ment bele ezekbe a veszekedésekbe, oktalan hiába való vitákba, hanem kikerülte ezeket. És ment azok felé, akik nyitottak voltak és keresték az Urat, és készek voltak elfogadni az ő szolgálatát. Amen. Tehát azt gondolom, hogy így értjük meg helyesen, amit itt a proféciából idéz Máté is. Aztán azt olvasok itt, hogy megrepett nátszárat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja el. Na nézzük egy picit közelebbről. Nem tudom, láttatok-e olyan tetőfedőt, aki nádnas háznak a tetejét javította? Ki az, aki látott az életében ilyet? Imi látott? Van ilyen? Attila? Na, néhányan te is láttál ilyet. Néhányan láttatok, ugye, hogy történik, vannak a nádszálak, és azokat ugye bedugja azokra a helyekre, ahol már megtört, és nem jól fedett a nád, és akkor van ilyen fogas, tehát ilyen kis 45 fok és 90 fokos fogai vannak ennek a, nem tudom milyen eszközet, nem tudom, hogy hívják, és azzal dugdossa be a többi nád közé, és tömöríti a tetőt, és javítja. Názzon be, és szigeteljen. Na most egy törött náddal ezt nem lehet megcsinálni, mert ha el van törve a nád, nem tudom, látadok-e már törött nádat, talán akik nyilat készítettek, mikor megnéztétek a Vinnetus filmet, mint én is, megnéztük a filmet a tévében, aztán mentünk nyilat készíteni, és öldöztük, szeget raktunk meg minden bele. Ugye azzal a náddal nem lehet egy nyilvesszőt csinálni, mi el van törve, meg kiúz, és akkor összecsuklik, összenyeklik, mert nincs tartása. Aztán írni se lehetett velem nálat, írásra is használták, amit törött, mert ugye egyrészt nem szívta fel a íróanyagot, a festéket, másrészt meg össze is szement. Tehát gyakorlatilag a törött nád az semmire való nem volt. Kidobni való, eltaposni való volt, elégetni való volt, égetni se sok mindent lehetett, mert nagy fűt értéke nem volt, tehát a kenyér azon meg nem sült. Ja, megrepett nádszálat nem töri el. Tehát neki egy ilyen életű ember is fontos. Olyan életű emberekről beszél itt az Úr Jézus, akiről már lemondanak mások, legyintenek rá, és nem fontos. Vagy magáról is lemondott. Azt mondja, ugye, mondja a magyar nyelven ismerjük ezt a közmondást, hogy pálcát tör felette. Ugye nem töri el, nem tör pálcát az ilyen életek felett, hanem esélyt ad nekik. Ilyen az Isten irgalma és szeretete. Hogy nem töri el, nem töri össze, hanem lát benne fantáziát. Emberileg semmire nem használható, az Úrnak kell. Mert ő tudja használni, helyre tudja állítani. A másik azt mondja, hogy a füstölgő mécsesről beszél itt a másik képben. Ugye mi a dolga egy keresztény embernek? Hogy, ha mécses képét használjuk, hogy világítson. És a füstölgő mécses ugye nem világít, hanem ha gyertyát oltottatok már, hogy fújtatok el, akkor ugye a szobát pillanatok alatt bejárta az a füst, igaz? Csavar ezen mert órát. Most gondolj bele, amikor egy mécses más nem csinál, csak füstölög. Ontja ezt a bűzt. Ezt az orrfacsaró, szemet csípő füstöt. Ugye, aminek az lenne a dolga, hogy világítson. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ezt a füstölgő mécsest nem oltja el, mert fontos neki. Ki is a füstölgő mécses? Hogyha a bibliai képeket nézzük, akkor a mécses, ugye maga az edény, a mécsház, az emberi test, erről beszél a Biblia, a kanóc, amely felszívja az olajat, és meggyújtják, az embernek a szelleme, és az olaj, amely a mécses testében van, az pedig a Szent Szellem. És hogy attól világít az ember, hogy a Szent Szellem átjárja a szellemét, és így tud egy Istennek tetsző életet élni, a Szent Szellem ereje által, mert ember erőből nem tud. Saját szellemének erejéből sem tud, abból mindig egy bűzös dolog jön ki. Tehát a füstölgés két dolgot jelent, amikor az ember a maga szelleméből akarja Isten szolgálni, a maga erejéből akarja Isten szolgálni, ezt leséltem, de jó gondolat, a maga erejéből akarja Isten szolgálni, ez egy bűzös dolog. Emberi erőködés visz bele. Nem tudom, előfordult-e már veletek ilyen, hogy próbáltátok megcsinálni Isten munkáját? Veletek még nem? Velem már előfordult. Az egy bűzös, ez füstölgő dolog, nem még semmi, csak hogy füstölök, semmi hatása, fénye nincs, de csinálod! A másik dolog, az a fajta szellemi állapot, amikor nem hallja az Úr hangját valaki. Nem érti a Szent Szellem szavát. Elszakad az Úrtól, és megszűnik a vezetés az életében. Nem vezeti már a Szent Szellem. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ezekről sem mond le. Hanem lát benne esélyt, hogy meggyullad újra. Azok is, akik emberileg erőködnek, hogy hát ha rájönnek, hogy a Szent Szellem erejére van szükségük. És magukat halálba adni, hogy Krisztus életét élhessék. Erre van szükségük. És akik a Szent Szellem nélkül élik az életüket, és mennek, kóvályognak a maguk bölcsessége szerint, hát ha rájönnek, hogy nem jutnak sehova. Mennek körbe-körbe, mint a zsidók a Szeírhegye körül, szeretem ezt a képet. 40 évig járták ott körbe a hegyet, ha látjátok a vándorlást. Ott táborozgattak körbe a Szeír, a bűnhegye körül. De a Biblia azt mondja, Isten irgalma arról szól, hogy nem a kegyelem, nem az ítélet, hanem a kegyelem korszakában élünk. Isten kész helyreállítani minden ilyen életet. Ámen? Így gondolkodik Isten az emberekről. Aztán az Atya irgalmával kapcsolatban beszéljünk az ő nevelő szeretetéről, mert azt gondolom, ehhez a témához mindenképpen fontos. Én megint az Ézsaiás proféciájának a magyarázatára tartunk, hogy hogyan teljesedett ez be Jézus Krisztusban. Tehát az, hogy nem oltja ki a füstölgő mécsest és nem töri el a nádat. Oké? Okay? Az ő irgalmáról beszélünk. Hogy működik az Isten irgalma és szeretete a nevelésben? Azt olvassuk, hogy Isten szeretet ugye nem egy majom szeretet. Azt mondja, hogy bűnt követtél-e? Jaj, de ügyes vagy. Belém rúgtál? Ó, de cuki ez a gyerek. Megtagadtál? Jaj, de jót csinál még egyszer. Nem engedelmeskedtél nekem? Ó, de szuper. Isten nem ilyen, mert tudja, hogyha ezeket ránk hagyja, akkor fattyak vagyunk, nem pedig fiak, és torzók leszünk, szellemi torzók leszünk. Mivel azonban atyai szeretettel szeret bennünket, és kegyelmes a mi Istenünk, ezért nevel is bennünket. Az 1 Korintus 11.32-ben olvassuk, de amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, miért teszi? Hogy a világgal együtt elnevesszünk. A másik ige a zsidókhoz írt levélben van, említettem már ezt is korábban, de most teljes egészében ki is felítettem nektek, és olvasok is el, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. És elfelekeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert aki szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Tehát ugye, a mi részünk az is, hogy jó Isten egy kicsit néha meglapogat bennünket, megsimogat, igaz Tamás? Már nem rúgtam fel. Nyakon vág egy kicsit, eldáldáz, hogy értsünk belőle. Ugye, megfelelő mértékben, nem? Ki az, aki tapasztalta már Isten fenyítését? Én nem azért emel fel, hogy felemétek, én is tapasztaltam, csak azért. És valljuk meg őszintén, utólag milyen hálásak vagyunk Istennek, hogy nem hagyott bennünket menni a saját fejünk után tovább. Igaz? Néha meglepődünk, Isten milyen gyorsan beavatkozik. Milyen hamar vannak következménye a dolgainak, aki prédikálnak extra egyébként. Mert a tanítónak nagyon felelőssége van. Tehát azt tudni kell, hogy Isten minden prédikációt számon kér a tanító nagyon hamar. Tehát hamar teszteli a történetet az Úr. Ez is kegyelem, tehát, hogy ne beszéljünk lufit, hanem átmenjünk dolgokon, és arról beszéljünk, ami valóságos, mosolyjuk rajta, majdnem fogok, de nem baj. Én is átéltem nagyon sokszor, hogy megkeresett az Úr ezekbe a dolgokba, jó erő tudunk. És amikor az ember úgy elkóvályog a kis bárányka, az Úr egy báránykának néz. És amikor elkóvályog, fogja a kis botját, durr, oda cserget neked, és terelget visszafele a többihez, mert mérges füveket akarnál legelészni, amely miatt felfúvódnál és elpatkolnál. Az Úr meg nem akarja, hogy elpatkoljál, hanem azt akarja, hogy élj, amen. Azért váltott meg, azért szabadított meg, hogy életet adjon neked. Egy bővölködő, kiteljesedő életet adjon neked. Egy győztes életet adjon neked, amelyben a győzelemben bennem a győzelem a kísértések felett, a bűn felett, önmagunk felett, a saját vágyaink felett, és a sátán minden hordája felett. Az ő diadal által. Amen. Tehát Isten szeretete és irgalma ilyen módon is megnyilvánul az ő gyermekein, dicsőség ezért neki. Amen. Úgy legyen, úgy van. Tetszik ez, tetszik ez? Azt mondja, pillanatnyilag ugye semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek. Azt mondja, Biblia. De azt mondja, akik megedződnek általa, az igazság békességes gyümölcsét termik utána. Tehát helyreáll az életük. A utolsó gondolatom a 21. vershez kapcsolódik. Azt mondja itt Isten igéje a Máté 12:21-ben. És az ő nevében reménykednek majd a népek. Tehát itt minden népről beszél a Biblia, és minden népre kiterjeszti a reménység lehetőségét és kiváltságát. Az evangélium Isten minden tereményhez szól. Minden népéhez szól az ő hazaívó üzenete. Amen. Tehát szól araboknak, így van? Zsidóknak, bár elég furcsa ezt így egymást mehet olvasni, ez igazság. Aztán szól magyaroknak, szól a magyaroknak? Az Isten reménytel üzenete, az evangélium reménykeltő üzenete? A reménység evangéliuma? Aztán szól a szíreknek, szól az angoloknak, a románoknak, ezt kihagytam, bocsánat, szól a líbiaiaknak, és szól a japánoknak is. Amen. Mire van szüksége minden népnek? Hogy hallják a Jézus Krisztusról szóló jó hírt, hogy megtérhessenek és megszabaduljanak. Mire van szükség ma a japán népnek? A vigasztalás Istenének hatalmára és erejére. Nem Buthára. Nem Buthára, akit imádnak sokan. És nem is gondolom azt, hogy azért ért a csapás őket, mert ők buddhisták. Ha mit a lehetőség, hogy megtapasztalják a vigasztalás Istenét, adjon az Úr erőt azoknak a keresztény testvéreinek, akik elég kicsi számba, de jelen vannak. Tudom, hogy 20 évig is volt egy bántáló gyökerplántáló Japánban, hogy 20 tag gyülekezet szülessen a munkahelyemen. Olyan kemény terep. Ugye nagyon fegyelmezett népről van szó, tudjátok, és erős a hierarchia, a családi hierarchia, amely minden tekintetben megnyilvánul. Azt hiszem, hogy 20 év szolgálata, 20 tag gyülekezet. Hányan adnátok fel az első 10 év után? Valaki felmeli, így a kezét. Én úgy gondolom most, hogy feladnám. Ennek az embernek a szívében ég a tűz. Szenvedésen szereti Krisztust. És tudja, hogy a reménység üzenete minden néphez el kell jusson. A líbiaiaknak sem új kormányra, nem a NATO-ra van szükségeknek az embereknek, hanem Jézus Krisztusra van szükségeknek az embereknek. Az egyiptomiaknak is mind. Minden népnek és nemzetnek. És a mi népünknek és nemzetünknek is. Amen. Szeretném, ha most tudnánk imádkozni együtt, és imádkoznánk most azokért a népekért, amelyek forrongások vannak, fájdalmak, sebek, nyomorúság van. Különös tekintettel azt gondolom, hogy imádkozunk a Japánban élő emberekért, akik tömegek haltak meg. Van, azt hallottam, van olyan város, ahol ezek is ezek haltak meg, és nem is tudják, hogy élte túl valaki, amikor érte a csapás, hogy a földrengés volt, alatta maradtak a romoknak, aztán elborított őket a víz. Tehát borzalmas. Tehát azt gondolom, hogy nem is mondom, hogy ezt el tudom képzelni. Nekem fogalmam nincs. A tévben nézzük ezeket a dolgokat, olyan, már mondtam nektek, olyan, mint hogyha ilyen 10 évvel ezelőtti ilyen science fiction, bibliai science fiction néznénk, hogy na ez lesz az utolsó időkben. Azt mondta az egyik híradóban a szerkesztő, hogy apokaliptikus képek, amelyek elénk tárolnak. Tehát az utolsó időknek a képei, amely elénk tárol, amikor látjuk. Ugye felrobbant egy atomerőműnek a külső burka. Isten csodája és kegyelme, hogy nem robbant fel az egész erőmű. És nem pusztult el ott környékén egy csomó ember. Tehát brutális. De bátorítson bennünket az ige, hogy benne fognak reménykedni a népek. Jézus Krisztus a világ reménysége. Az egyes embernek a reménysége. Amen. Álljunk föl és imádkozzunk, jó?